Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és én a mai délelőtt folyamán egy olyan kérdésről szeretnék szólni, amit nem túlzás, ha azt mondunk, hogy az örök üdvösségünk, az életünk múlhat azon a kérdésen, amiről szeretném, hogyha a mai alkalommal közösen gondolkodnánk. Én Illés prófétáról szeretném, hogyha gondolkodnánk, de Illés próféta életének egyetlen egy részéről, vagy az ő életéből néhány mozzanatot fogunk felidézni, és majd látni fogjuk, hogy ezeknek mi a jelentősége, és mi kapcsolja ezt össze. De mielőtt ebbe belekezdenénk, szeretném tőletek megkérdezni, hogy Illéssel kapcsolatban mit látunk a Szentírásban? Illés hányszor jelenik meg? Most ez lehet, hogy furcsa kérdés, de hol említi a Biblia Illést? Tessék? Igen, és van egy harmadik is. Tehát először, ugye, amikor Illés él, ugye a próféta él és végzi a szolgálatát. Második ízben hol olvasunk? Keresztelő János. Keresztelő Jánosnak a szolgálatáról azt mondja Jézus, hogy ha be akarjátok venni, Illés ő, aki eljövendő. Mondja, tehát már másodszor találkozunk, nyilván nem Illés a maga személyében, de ugyanaz a lelkület, ugye, az Illés lelkével és erejével, ahogy szól már a profécia Lukács evangéliumában. Ugye Keresztelő János így végezte a szolgálatát. És harmadszorra hol van megígérve az Illés lelke és ereje? Igen, igen. Így van. Tehát nézzük meg, hogy mit mond a Malakiás könyve 4. fejezetének az utolsó szakasza, hát úgyis csak 6 vers az egész, de a végidőről beszél, és azt mondja, hogy imé eljő a nap, lángoló, mint a sütőkemence, stb. És akkor is csodálatos dolgokat ír, de azt mondja az 5. versben, hogy imé én elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Tehát a végidejére is megjövendöli az ige, hogy az Illés lelkületének és erejének kell ismét megnyilvánulnia Jézus eljövetele előtt. Na most nézzük meg ezt a 3 korszakot. Az Illés idejét, amikor ő effektíve élt és végezte a szolgálatát, nézzük meg a Keresztelő Jánosi időt, és nézzük meg a mi időnket. Mi köti össze vajon ezt a 3-at? Ezt a 3 időszakot. Mi köti össze? Mi jellemezte Isten népét mind a 3 időszakban? Hitehagyás, de ugyanakkor egy vallási elbizakodottság, egy vallási gőg. Mi vagyunk a választott nép, ugye? Mi vagyunk a választott nép. Közben bálványokkal volt tele ugye Illésnek az idejében. Akkor Keresztelő János idejében, ugye, hogy hát mi Ábrahám magva vagyunk, és az ígéret szerint örökösök, de hol voltak a krisztusi lelkülettől, meg egyáltalán az Isten törvényétől? És most a végidején pedig Isten népe szintén milyen állapotban van? Azt mondod, hogy gazdag vagy, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorús, a nyavajás, a vaka, szegény és mezítelen. Tehát ugyanaz a lelki állapot, csak az Isten népéről beszélünk, most nem a világról beszélünk, mert ugye Illés az ő népéhez küldetett. Keresztelő János is az ő népéhez küldetett. És hadd mondjam, az Isten azt akarja, hogy mi is Illések legyünk most a magunk területén. Tehát Illésről fogunk szólni, és az Illési történettel kapcsolatban, pontosabban, bocsánat, inkább Illéssel kapcsolatban egyetlen egy területét nézzük végig az ő szolgálatának, és ez az ő ima élete. Az ő ima élete. Illésről jó pár ima fel van jegyezve a Szentírásban, és Illés ima életéből rengeteget tanulhatunk. És ki kell, hogy mondjuk, hogy csak is úgy tudunk megállni a végidején, és csak úgy tudjuk betölteni az Istentől ránk bízott küldetést, hivatást, hogyha az illési ima lelkület él bennünk. Tehát ezt szeretném, hogyha a mai délelőtt folyamán végignéznénk. Elsősorban hadd kérdezzem meg, pörgessük vissza az emlékezetünkben, a történetet nem fogom minden részletében teljes pontosan kielemezni, mert ismerős az illési történet, de akik annyira nem ismerik, egy-egy mondatot azért majd mindig mondok a történettel kapcsolatban, az adott mozzanatnál. Csak hadd kérdezzem meg, hogy az illési imádságok, amiket olvasunk a Szentírásban, kikért történnek? Alapvetően egyet kivéve, kikért száll fel Illésnek az imája az Istenhez? Másokért, a népért. Tehát önmagáért egyetlen egy imádság, majd azt is látni fogjuk, hogy hogy, mikor, miért, de egyébként csak a népért imádkozott. Nem csak nyilván önmagáért is, csak ami az igében fel van jegyezve, a népért. És itt vetődik fel a másokért való imádságnak a jelentősége. Miről beszéltünk a mai szombatiskolai tanulmányban? Hogy az Isten nem alkalmaz kényszert senkivel kapcsolatban. Mindenkinek a szabad döntése. De hát akkor miért imádkozom a másikért? Hát úgyis az ő szabad akarati döntése, nem? Akkor az Isten majd kényszeríteni fogja azt a másikat, hogyha én kérem, és minél buzgóban kérem? Nyilván nem. De akkor mi a szerepe a másokért való imádságnak? Tehát ezzel kezdjük a mai gondolkodást, és nézzük meg mindjárt az első gondolatot. Illésnek az első imáját, ami fel van jegyezve. Megállunk egy pillanatra, és mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy Illés idejében a nép olyan erkölcsi mélyponton volt, hogy az élő Isten helyett kit imádott? Bálványokat, a Baal kultusz volt, ugye? A Baal kultusznak mi volt a lényege? Hogy mindent, ugye? Az esőt, a harmatot, a termést, mindent, ugye? Nem az élő Istennek, hanem neki. Ennek a bálványistennek tulajdonítanak. És nézzük meg, hol van feljegyezve Illésnek a legelső imája a Szentírásban. Jakab apostol levelében. Bocsánat, lesznek még ilyen kérdéseim, elnézést. Tehát Jakab apostol levele, 5. fejezetéhez lapozzunk, és nézzük meg ott a 17. verset. Jakab apostol levele, 5. fejezet, 17. vers. Illés ember volt hozzánk hasonló természetű, tehát Jakab 5, 17. És imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Mit mond? Illés olyan volt, mint mi. Ember volt, hozzánk hasonló. És mit kért az Istentől? Nem azt kérte, hogy az Isten erőszakkal változtassa meg a népet, hanem mit kért? Hogy avatkozzon be a körülményekbe úgy, hogy a nép maga rádöbbenjen arra, hogy amit ők tesznek, az hiába való, és nem hogy hiába való, hanem Isten káromlás. Tehát a körülményekbe való beavatkozást kéri Illés Istentől. És nézzük meg, miután ezt kéri, az Isten jóvá hagyja az ő imádságát, akkor ezek után nézzük meg, és lapozunk most már Királyok első könyvéhez, mert ugye itt van a többi imádság lejegyezve, Királyok első könyve, 17. fejezet, és itt nem maga az imádság van, hanem mikor az Isten jóvá hagyja az ő kérését, és igent mond az ő kérésére, akkor azt olvassuk, hogy Illés elmegy Akhábhoz, és a következőt mondja, Királyok első könyve, 17. fejezet, 1. vers, él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lesz, hanem csak az én beszédem szerint. Álljunk meg egy pillanatra, Illés nem azt kérte, hogy 3,5 évig ne legyen eső, ilyen eszébe sem juthatott. Nem azt kérte. Jakab apostolnál csak azt olvassuk, hogy azt kérte, hogy ne legyen eső. És utána megjegyzi a Biblia, hogy és nem volt eső 3,5 esztendeig. Itt is nem azt mondja, hogy mennyi ideig, csak azt mondja, hogy egy 1 esztendőkben nem lesz. Nem tudta, hogy mennyi ideig fog tartani Isten részéről a csapás a hitehagyó országra és népre. És a mai alkalommal én szeretnék egy-egy idézetet olvasni a részint a Proféták és Királyok című könyvből, erre vonatkozó szakaszból, részint pedig bizonyságtételi idézeteket, de annyira fontos idézetek, hogy mindenképpen szeretném felolvasni, segít jobban megérteni ezt az egész történetet. Illés hűséges lelkén szomorúság uralkodott. Látta, hogy Izrael félelmetes hitehagyásba merül. Könyörgött, hogy Isten mentse meg népét. Imádkozott, hogy az Úr ne vesse el teljesen vétkező népét, hanem ha kell, akár büntetések által is késztesse bűnbánatra. Miért fontos ez a rész? Mert egy nép, amelyik végleg ellenáll az isteni késztetésnek, mi lesz a sorsa? Az Isten magára hagyja, és pusztulás. Hadd kérdezzem meg, nem volt a legnagyobb csoda, hogy Izrael népe Ábrahámtól fogva növekszik, növekszik, és megmarad, amikor népek, nemzetek süllyedtek el ott a végleges feledés tengerébe, és az Isten óvta ezt a kis népet, ezt a maroknyi népet. És Illés miért könyörög? Hogy valahogy fordítsa vissza Isten ezt a népet, hogy ne kelljen végleg elvesztenie, mint ahogy a szombatiskolai tanulmányban beszéltünk is róla, hogy Jézus végleges visszautasításával az Úr kénytelen volt magára hagyni a népet, és ugye Krisztus után 70-ben ugye tudjuk, hogy mi történt. Tehát Illés a népért könyörög, nem önmagáért könyörög, mert ő az Istennel élő kapcsolatban volt, hanem ennyire szívén viselte a nép sorsát. Álljunk meg egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy ne válaszoljunk erre, csak magunkban gondoljuk végig, hogy a mi imádságainknak a döntő részét mi teszi ki? A saját kéréseink, hogy akkor ez is meglegyen, az is meglegyen, az is meglegyen. Persze, ezek szükségesek, mert az Úr azt mondja, minden gondunkat őre elvessük, de van helye a mi imádságainkban a buzgó könyörgésnek az Isten népéért, a laodíciai népért, aki azt mondja magáról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, közben pedig nyomorult, nyavajás, vakszegény és mezítelen. Mennyit tanulhatunk Illésnek ebből a lelkületéből? Utána azt mondja, hogy ne hagyja az Isten, hogy még jobban elmerüljönek a bűnbe, és ne kényszerítsék az Urat, hogy elpusztítsa a nemzetet. Illés az Úr elé ment lelke gyötrelmével, és könyörgött, hogy mentse meg a népet, ha kell, akár csapások által. Könyörögve kérte, hogy Isten vonja meg hálátlan népétől a harmatot, az esőt, a menny kincseit, hogy a hitehagyott Izrael hiába könyörögjön bálványaihoz, mintha ezek öntöznék és termék bőségessé termővé a földet. Az Úr tudtára adta Illésnek, hogy meghallgatta imáját, és visszatartja a harmatot és az esőt mindaddig, amíg bűnbánattal vissza nem térnek hozzá. Igen, Illésnek ilyen volt a lelkülete. Mi történik? Az Úr lelke késztetésére oda megy Akhábhoz, és kijelenti, hogy nem lesz eső csak az én beszédem szerint. Akháb hogy veszi az üzenetet? Hogy veszi az üzenetet? Igen. Felháborodik. Ugye, hát lehet, hogy első pillanatban nem is vette komolyan, hát mondja csak persze, szóval nyilván nem vette komolyan, de amikor mit lát, hogy tényleg nincs eső, akkor mi történik? A haragja felgerjed Illés ellen, és mit akar vele tenni? Meg akarja ölni, ugye? Gondoljunk bele abba csak egyetlen egy mozzanat, hogy figyeljük meg a gonoszságnak a természetét, hogy a gonosz arra haragszik, aki figyelmezteti a bűnre. Nem magába száll, hanem aki az igazságot kimondja, és figyelmezteti a bűnére. Illés elmenekül. Illés elmenekül, Izraelen kívülre kerül, és hadd mondjam, Akhábnak olyan a haragja és a dühe, hogy még a környező országokba is utána küld, hogy keressék meg Illést. Azt reméli, hogyha Illést elpusztíthatja, akkor a csapásnak vége van. Mit csinál szerintetek Illés a számüzetésben? 3,5 évig. Szerintetek mit csinál Illés? Imádkozik. És ebből szeretném, hogyha egy nagyon komoly tanulságot levonnánk. Megint egy idézetet szeretnék olvasni, Proféták és Királyok című könyv. Az aszály és az éhínség hosszú évei alatt Illés buzgón imádkozott azért, hogy Izrael népe megtérjen a bálványimádásból és ragaszkodjék Istenhez. Most figyeljük ezt a mondatot. A próféta türelmesen várt, amíg az Úr keze súlyosan ránehezedett, a csapás sújtotta országra. Szíve összeszorult, akarta, hogy ilyen borzalom legyen. Fogalma nem volt, hogy ennyi időt fog ezt igénybe venni. Azt mondja, szíve összeszorult a fájdalomtól, amikor látta, hogy mindenütt csak növekszik a nyomor és a szenvedés. Azt kívánta, hogy bárcsak gyorsan reformációt tudna indítani. Isten azonban maga vitte véghez tervét, szolgája pedig nem tehetett más, mint hogy továbbra is hittel imádkozott, és várt, amíg eljön a határozott cselekvés ideje. Álljunk meg ennél a mozzanatnál. Illés miért imádkozik? Hogy a nép megtérjen. Hogy az Isten vonja vissza az esőt, harmatot, hogy belássák, hogy milyen balgaság, és szinte Isten káromlás, amit tesznek. És elkezdődik a csapás, nem tudom, nyáron, a tavalyi nyár rendkívül száraz volt. Nem tudom, hogy annyiszor gondoltam erre, hogy milyen lehet, amikor 3,5 évig nincs eső és harmat sem. Nem tudom, el tudjátok képzelni? Igen, szóval egyszerűen elképzelni nem tudom. És gondoljunk bele azt, hogy Illés ezt látja, tudja, mert a környező országokat is azért érintette a dolog, látja, és a szíve szakad meg a nemzetéért, és őt ugyanaz Úr ellátja, ugye? Mert nem fogyott ki a vékabeli liszt, és a korsóbeli olaj nem fogyott el. Ugye az Úr gondot viselt az ő szolgájáról, de a szíve szakad meg az országért, a népért. És mire vágyott? Bárcsak gyorsan tudná a reformációt elindítani. Na most gyorsan jött ez a reformáció? Nem. Egyre rosszabb lett a helyzet. Akháb dühe annál inkább ellene fordul, és a helyzet egyre rosszabb. És itt álljunk meg egy pillanatra. Illés mit csinál ennek ellenére? Imádkozik tovább. Na most szeretném tőletek azt megkérdezni, hogy ha mi imádkozunk egy bűnbe süllyedt emberért, vagy egy népért, egy közösségért, mindegy most, hogy mit, de egy ilyen helyzetben imádkozunk. Szerintetek az nekünk egy plusz jó cselekedet? Az egy plusz jó cselekedet? Tehát, hogy akkor, hát akkor mi legalább akkor jók vagyunk, hogy imádkozunk? Szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni egy igeverset, ami nagyon szívenütő igevers. Sámuel első könyve 12. fejezetének a 23. verse a következőt mondja, ugye amikor Sámuel végzi hűségesen a szolgálatát, és a nép egyszer csak királyt kér. Sámuelnek is ugye hogy esett, és az Úr vigasztalja, hogy nem téged utáltak meg, hanem engem. És amikor a nép ugyan rádöbben, hogy milyen balgaságot tett, stb., nem a történet a lényeg, hanem a következőt mondja, sőt, tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem, és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel. Mit mond? Tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem, és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel. Igen, az Úr mindannyiunkra bíz embereket, Kiket bíz ránk az Úr? Kiket bíz ránk? Ugye személyesen vannak, ugye, akiket ránk bíz, de alapértelmezésben a családunkat, a gyülekezetünket, az ő népét, Isten népét, ahova tartozunk, az Isten ránk bízza. Na most ez nem egy plusz szép dolog tőlünk, hogy na mi ilyenek is vagyunk, hogy imádkozunk a másikért, hanem az Isten bűnül tulajdonítja nekünk azt, hogyha én nem viselem a szívemen a másiknak a sorsát. Miért? Mert akkor milyen lelkület van bennem? Akkor önző lelkület van bennem. És az Isten nem a bűn, az az önzés. És azt mondja, hogy távol legyen tőlem, hogy vétkezzek, és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel. Na de nézzük meg azt, hogy, és önvizsgálati kérdés. Volt-e már ilyen helyzet az életünkben, hogy valami a családban, vagy ismerős körünkben, vagy gyülekezetben, mindegy, hogy hol, most ebből a szempontból mindegy, valami nagyon rossz irányba halad, és imádkozunk, és könyörgünk. Volt már ilyen? Nyilván, hogy volt. Na most imádkozunk, a jó Isten elé visszük a dolgot, és egyszer csak mit látunk? Hogy a helyzet még rosszabbá válik. Még rosszabbá válik. Na ilyenkor mit csinálunk? Annál buzgóbban imádkozunk? Vagy pedig kicsikét kezd abba hagyni a lelkesedésünk. Hát imádkozom, és ahelyett, hogy javulna a dolog, még romlik. Hadd mondjam, bocsánat, hogyha a helyzet így megy lefelé, akkor az imádságainknak így kell fölfelé menni. És ezt meg kell tanulnunk. Meg kell tanulnunk. Mert hadd kérdezzem meg az előttünk álló időben, milyen lesz a helyzet? Olyan, hogy egyszer imádkozunk, és kész, minden megoldódik? Nem. Az Isten kitartásra és türelemre akar bennünket késztetni azokkal szemben is, akik ellenállnak az ő késztetésének, és a rosszat választják. Hadd kérdezzem meg, nem igazságtalan dolog az ember részéről az, hogy az Isten, ezt most mindenki maga tudja, hogy hány éve, évtizede küzd az Isten magunkért. Én is tudom, hány évtizede, mindenki nyilván tudja. Ahány évesek vagyunk, az Isten kezdettől fogva ott volt, ilyen-olyan oldalról megpróbált bennünket körülvenni. És akkor én azért, mert azt látom, hogy az a dolog még szemmel láthatólag nem javul, most fölhagyjak a könyörgéssel. Azt mondja, távol legyen, hogy felhagyjam az érettetek való könyörgéssel, és nehogy, tehát, hogy bűnkövessek el ezzel. Így van. Na, a következő, amit szeretnék mondani, hogy ezzel kapcsolatban nekünk milyen jellemhibát kell leküzdenünk. Milyen jellemhiba az, ami ide vezeti, ilyen lelkületre vezeti az embert. A türelmetlenség. A türelmetlenség. Annyira elgondolkodtató ez, hogy a legnagyobb igazságtalanság, amit az előbb említettem, hogy az Isten küzd értem, én pedig olyan hamar lemondok a másik emberről. És egy igét szeretnék csak kívülről idézni, Mikeás próféta könyve második fejezetében van ez az ige, azt mondja, hát türelmetlen éj az Úrnak lelke. Olyan szép ez a kifejezés, azt mondja, hát türelmetlen éj az Úrnak lelke. Nem. És amilyen türelmes az Isten velünk, és kitartó, és nem fárad bele, ugyanezt a lelkületet várja tőlünk, mert csak is így lehet igazából eredményt elérni. És hadd mondjam, az Isten nem alkalmaz kényszert. Beleavatkozik a körülményekbe, erről, arról az oldalról is megközelíti azt az embert. De az Isten időt hagy az embernek, hogy az ember önmaga jusson döntésre, és önmaga jusson belátásra, de ehhez idő kell. Menjünk tovább. Nézzük meg egy lejegyzett imáját, a Királyok első könyvében lejegyzett imáját. Nézzük meg Illésnek, amikor 3,5 évig kell neki várni, az Úr azt mondja, hogy most menjen vissza, oda megy Akháb elé. Ugye, ismerjük a történetet, Akháb azt mondja, te vagy az Izraelom a megháborítója. Ő bátran válaszol, hogy nem, te háborítottad meg a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok az Urat. Tehát nyíltan megfeddi ugye Akhábot a bálványimádásért. És ekkor egy nyílt próba tételre hívja a Baál papokat, tehát ugye Akhábot és az ő Baál papjait, ugye fölállítják azt a két oltárt, tüzet nem lehet alágyújtani, vagy tenni, és amelyik oltár úgymond magától meggyullad, ugye az az oltár, az Istennek az oltára, vagy a Baál az élő Isten, vagy pedig az Izrael Istene az Isten, ő az élő Isten. Mit csinálnak a Baál papok? Ugye ott egész nap kiáltoznak, rikoltoznak, végzik a rituálét, magukat vagdossák, stb. És semmi felelet, nincs semmi felelet. És ezután jön egy Illésnek, Illés odáll, ugye, amikor jön már a nap lemente kezdődik, tehát már alkonyat kezdődik, eljött az esti áldozás ideje. Oda megy Illés, és imádkozik a Királyok első könyve 18. fejezet 36-37. Verse, az egyik legcsodálatosabb imádság. Figyeljük meg, egy napig ott bajlódnak, és csinál, hát szörnyű, amiket csinálnak a Baál papok. És ezzel szemben nézzük meg Illésnek ezt az imáját. Tehát 18. fejezet 36-37. És amikor eljött az estéli áldozás ideje, odalépett Illés próféta, és mondta, ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg e mai napon, hogy te vagy Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Nem egy csodálatos imádság ez? Nézzük meg, hogy ez az imádság miről tanúskodik, milyen lelkületről tanúskodik ez az imádság. Elsősorban hitről, élő hitről. Nem remegve megy oda, hogy fú, hát akkor most mi lesz, Uram, hogy hát, ha jónak látod, vagy... Nem, tudja, az Úr indította mindenre, és teljesen bizonyos volt benne, hogy az Isten meghallgatja az ő kérését. Mivel néz szembe itt Illés? Mivel néz szembe? A halállal. Elevenen nyúzzák meg, ha ő akkor nem jön ott tűz. Értjük. Szóval rárontottak volna. Ott áll a rengeteg Baál pappal szembe, ugye a felbőszült királlyal, mindenkivel szemben. És élő, egyszerű, gyermeki hittel mondja el az imádságát. Engem ez valamilyen szinten Jézusnak az imádságára emlékeztet ott Lázár sírjánál. Pár egyszerű szó, de élő hittel teljes szó az Istenhez, az Atyához. Tudtam, hogy te mindig is meghallgatsz engem. Ez az élő hit sugárzik ebből az imádságból. Azon kívül, mi sugárzik még ebből a rövid imádságból? A mélységes szeretet. A szeretet. Mit kér Istentől? Azt kéri Istentől, hogy ez a nép tudja meg, hogy az Úr az Isten, hogy a nép tudja meg. A szeretet a népe iránt, a lemondani nem akaró szeretet. A másik javát keresi, önmaga háttérbe szorul. Hol van itt az ő személye ezekben az egész jelenet sorozatban? Az teljesen érdektelen ebből a szempontból. Minden érdekét Isten népének az érdekeivel azonosítja, és... Kinek a dicsőségét keresi? Az Isten dicsőségét. Miért? Mert az Isten nevét érte gyalázat, hogy egy elképzelt szobornak, vagy egy elképzelt valaminek tulajdonítanak mindent a Teremtő Isten helyett. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy ez volt az, ami ezt az imádságot az Isten előtt elfogadhatóvá tette és teszi. A hit, az igazi szeretet, és az Isten dicsőségének a féltése, tehát, hogy ő dicsőjön meg, ne én, Uram, hanem te dicsőjél meg. És mi történik ennek az imának a hatására? Nézzük meg a 38-39. Verset. Akkor alászállt az Úr tüze, és megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Álljunk meg itt egy pillanatra. Mit kért az előző versekben, mit kért Illés Istentől, hogy a nép mit ismerjen el? Hogy te vagy az Úr, az Isten. És ennek a csodának a hatására mit mond ki a nép? A 9. 39. versben mit olvasunk? Az egész sokaság arcra borult, és azt mondta, az Úr, az Isten. Az Úr, az Isten. Nem egy csodálatos közbeavatkozás az Isten részéről, és valóban az Isten neve dicsőült meg, és belátták azt. Mit láttak be? Hadd kérdezzem, mit láttak be? Hogy teljes mértékig hiába való volt, micsoda? Az, amit ők idáig csináltak, gyalázat volt. Tehát belátták az ő hiába való és bűnös cselekedetüket. De menjünk tovább, és nézzük meg, hogy ezek után mi történik. Milyen imádságot látunk ezek után Illés részéről? Látunk-e itt imádságot ezután? A tűz alászállt, és akkor, ugye ő végez a baálpapokkal, ugye Illés milyen erőt ad neki az Úr, és milyen imádságot látunk ezután? Hol jön a következő imádság sorozat? Az esőért. Nézzük meg, azt olvassuk a... Hát nem akarom az egész történetet, mert még van egy jó néhány mondani való, de talán olvassuk a 41. verstől. Azt mondja, hogy akkor mondta Illés Akhábnak, eredj fel, egyél és igyál, mert nagy esőnek zúgása hallatszik. Látott Illés ott felhőt az égen, vagy a viharfelhők ott tornyosultak, hogy ezt mondta? Ugye nem? Csak a hite mondatta ezt vele, tudta, hogy az Isten szava igen és ámen, a nép rádöbbent mindenre, megalázkodott, bűnbánatra jutott, és az Isten valóra fogja váltani a szavát, esőt fog adni a nép, tehát esőt fog adni az országra. Na, és most figyeljük. És felment Akháb, hogy egyen és igyon, Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborult a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tette. És mondta az ő szolgájának, menj fel, és nézz a tenger felé. És felment, és arra felé nézett, és mondta, nincsen semmi. És mondta Illés, menj vissza. És ugye ez hányszor történt? 7 alkalommal történt. 7 ízben történt ez. Álljunk meg ennél a mozzanatnál, mert... itt is rengeteg mondani való van a történetben. Az első, amit szeretnék kiemelni ebből a történetből, az a következő. Illésnek milyen volt itt a lelkülete? Itt nincs leírva, az esőért könyörög, ugye az egyértelmű, nincs leírva, hogy itt mit mond, de ugye hát nyilván, hogy könyörög az esőért, és mindig küldi a szolgát, ugye, tehát ugye egyértelmű, hogy könyörög az esőért. De milyen lelkületet lehet látni ebből az imádságából? Tessék? Alázatot a testhelyzetből. Mit csinál? Most gondoljunk bele abba, hogy a fejét a két térde közé helyezi. Hát ez hogy lehet? Hogyha földig hajol, ugye letérdel és földig hajol, és úgy könyörög ugye az Istennek az esőért. Na most, hadd kérdezzem meg tőletek azt, tessék, ja, azt hittem, hogy szóltál. Hadd kérdezzem meg azt, hogy az Isten miért nem hallgatta meg első ízben, amikor könyörgött az esőért. Amikor ott a tűz fellobbant, akkor egyszer könyörgött. Itt pedig miért kellett 7-szer könyörögnie? Miért kellett? Nézzük meg az idézetet, a következőt olvasom. Nagyon fontos idézetek. Illés tapasztalatából fontos tanulságokat vonhatunk le. Mikor Kármelhegyen esőért imádkozott, az Úr próbára tette az ő hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését, Hétszer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis erős hittel sürgette a kérést a kegyelem trónja előtt. Hadd kérdezem, mi lett volna akkor, hogyha a hatodik kérés után is semmi nincs, és ő abba hagyja az imát? Akkor nem lett volna eső. Tehát nézzük meg, azt mondja, ő viszont kitartott, amíg a válasz meg nem érkezett. Azon kívül nézzük meg, hogy ez az alázat, tehát hit, kitartás, kitartás, álhatatosság, de még szeretnék olvasni egy-két gondolatot, mert hihetetlenül elmélyíti ezt az egész történetet. Azt mondja utána, hogy Isten nem mindig felel imánkra, amikor első ízben kérjük és hívjuk őt. Miért? Vajon miért? Azt mondja, hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott áldásokra. Szívünk vizsgálata helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy tőle függünk, és az ő segítségére van szükségünk. Elbizakodottá tenne bennünket az, ha én egyszer kérem, és azonnal teljesül. Elbizakodottá tenne bennünket. És nézzük meg, hogy Illés mit tett. Illés megalázta magát, míg csak olyan lelki állapotban nem került, mikor nem tulajdonította többé magának a dicsőséget. Az Úr ezzel a feltétellel hallgatja meg imánkat. Hadd kérdezem tőletek, Illés veszélyben volt akkor lelki értelemben, amikor az Isten meghallgatta azonnal az imáját és a föllobbant a tűz? Veszélyben volt, vagy nem, lelki értelemben? Óriási az elbizakodásnak a veszélyében, és az Isten ettől akarta őt is megóvni. És figyeljük a következőt, döbbenetes ez a mondat. Azt olvassuk, hogy a szolga figyelt, Illés imádkozott, a szolga hatszor tért vissza azzal, hogy nem látszik semmi felhő, nincs jele az esőnek, de a próféta mégsem adta fel csüggetten. Végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el Isten tiszteletét, bevallotta bűneit, így gyötörte lelkét Isten előtt, miközben figyelt valami erre, hogy imája meghallgatásra talált. És figyeljük ezt, amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát mind a maga becsülésében, mind Isten szemében. Úgy tűnt előtte, hogy ő semmi, és Isten a minden. És mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt, imé kicsinyike felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Nem egy csodálatos idézet ez? Igen, hadd mondjam miért, mert az ima meghallgatásnak van egy másik feltétele, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Idáig többet felsoroltunk ugye az ő példájából, de ez is mennyire fontos, hogy van-e bűn bennünk, amit nem rendeztünk az Istennel? Tulajdonítottuk-e valaha a dicsőséget magunknak? És az Isten akkor hallgathatja meg az imádságainkat, hogyha mi rendezzük vele a bűneinket, és eljutunk valóban arra a pontra, hogy mi semmik vagyunk, és ő a minden. Itt szeretnék megállni egy rövid kitérő erejéig. Miért fontos ez nekünk a napjainkban? Miért? Milyen idő előtt állunk? Mit olvasunk? Az Isten az Illés lelkét és erejét fogja majd kiárasztani az ő népére, akik engedték magukat megtisztítani. A késői eső hatására micsoda hatalmas igehirdetés lesz. Csodák fognak történni, ahogy a pünkösdi igehirdetéskor is. Hadd kérdezzem meg, ha most nem szabadulnánk meg az éntől, hogy magunkat egy kicsikét is elbízzuk, mit tennénk majd akkor abban az időben? Az Isten nem is árthatna meg bennünket akkor az ő hatalmas erejével. Tehát nekünk most kell eljutni már arra a pontra, amire Illés eljutott, a magunk semmire tartása, nem leértékelés, értjük, de hogy egy elbizakodottságnak egy morzsája se legyen bennünk, hanem Isten a minden, és én az ő szolgája vagyok, ővé egyedül a dicsőség. Álljunk meg egy pillanatra, és szeretném megkérdezni azt, hogy honnan látjuk még a történetből, ezt a részt most nem olvastam el, de honnan látjuk, akik ismerjük a történetet, Illésnek még az alázatát, a végtelen alázatát. Olvassuk el a 44. verset. A 44. verset. Jaj, bocsánat, elnézést. De nem. Jó. És lőn hetedúttal mondta a szolga, imi egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere jő fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondta a szolgának, mondd meg Akhábnak, fogj be és menj le, hogy meg ne késleljen az eső. És lőn azon közben, hogy besötétedett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akháb pedig szekérre ült, és elment Jezreelbe. És lőn az úr keze Illésen, és felövezvén az ő derekát, Akháb előtt futott el Jezreel felé. Mit jelent ez? Mikor jön a szolga vissza azzal a hírrel, hogy egy tenyérnyi felhő jön fel, akkor mit csinál? Mit mond a szolgának? Menj el, és mondd meg Ahábnak, hogy fogj be, menj be, hogy meg ne késleljen az eső. Ez nem azt jelenti, hogy az eső ne késlekedjen, hanem hogy téged ne hátráltasson az eső, hanem gyorsan fogj és menj el, ugye Jezreelbe a biztonságos helyedre. És nézzük meg, mit mond. Besötétedett az ég, stb. Akháb felült a szekére, ment Jezreelbe, és az úr keze Illésen volt, és mit csinált? Akháb szekere előtt futott, a még itt dőlt betűvel van írva, nem azt jelenti, hogy ő gyorsabban futott, mint a szekér, és gyorsabban odaért, hanem Akháb szekere előtt futott, és mutatta az utat a gonosz király szekere előtt, hogy az biztonságosan tudjon odaérkezni. Hadd kérdezzem, milyen utak voltak akkor? Ugye nem volt autópálya, nem tudták az autó ablaktörlőt így gyorsan, hogy akkor legalább kilássanak valamennyire az esőtől. A reflektor sem tudták fölkapcsolni az autón. És ezért az úr övezte fel erővel Illést, és rohant a szekér előtt, mutatta a gonosz, hitehagyó király előtt az utat. Micsoda alázat! És annyira szép egy idézetet, ezt most csak kívülről idézem. Sokat tanulhatunk Illésnek a lelkületéből, és utána azt mondja, hogy szavára az ég bezárult, és nem volt 3,5 évig eső. Utána szavára az égből tűz lobbant, és meggyújtotta az oltárt. Utána könyörgött, és az imájára eső lett. És mégis ezután a szemmel látható diadal után kész volt a szolga munkáját ellátni. Nem csodálatos egy lelkület? Az Isten így tud bennünket is csak igazából megállni, megáldani, és felhasználni az ő művében, mert mindannyiunknak megvan a helye az ő művében, és fel akar bennünket is használni, de ezzel a lelkülettel, az Illés lelkével és erejével. Gyönyörű a történet. Illés ima élete. Látjuk az ima meghallgatásokat. De van Illésnek egy imádsága, ami nem hallgattatott meg. Van ilyen is? Mikor? Pontosan. Mi történt ezután a csodálatos alkalom után? Elmegy, ugye reggel alszik, és egyszer csak jön a követ, mit mond? Azt üzeni neki Jézabel, ugye Akhábnak a felesége, hogy úgy fog cselekedni Illéssel, mint ahogy ő cselekedett a Baál papokkal, tehát meg fogja őt ölni. És mit csinál Illés? Teljesen elcsügged, elkeseredik. És nézzük meg, azt olvassuk. Felkelt, bocsánat, a 19. fejezet, 3.-4. verse, amit ugye, mikor megértette ugye ezt a fenyegetést, felkelvén elment, vigyázván az ő életére, és ment Beérsebába, amely Júdában volt, és ott hagyta az ő szolgáját. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. És mondta, elég, most ó, Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Miért zuhan itt össze illés? Miért? Miért? Miért kéri ezt az az ember, aki a 700 baálpap ellenében ott kiáll? Ő öli meg utána azokat, az isteni ítéletet végrehajtja. Mi minden történik? És most egyszer csak azt mondja, hogy egy asszonynak a fenyegetésétől megrémül, és azt mondja, hogy Uram, elég, menekül, vedd el az én lelkemet. Miért? Csodálatos ez a történet. Hadd mondjam, nem, ezt most nem mondom ki, azt akartam mondani, hogy ez a legnagyobb tanulság, azt mondom, hogy ez az egyik legnagyobb tanulság, de csodálatos tanulság rejlik ebben. Mi történt? Amikor az ember átéli az Istennel való tapasztalatnak csodálatos mértékét és fokát, utána Sátán óriási erővel próbálja kísérteni az embert. Figyeljük meg, hogy amikor az ember így hitben felemelkedik, és utána esetleg valami váratlan fordulat történik, miért milyen fordulat történt, amitől Illés elveszítette a bátorságát? Milyen fordulat történt? Mit remélt? Hogy ettől a csodától valóban a nép életében, meg a király, meg a felesége életében is egy végérvényes változás be fog következni. És mi történt? Nem következett be, hanem még őt fenyegetik, elég, kész, nincs értelme tovább küzdeni. Na most szeretném megkérdezni tőletek, hogy ebben az állapotában, amikor így imádkozik, hogy Uram, vedd el az én életemet, az én lelkemet, Isten hogy viszonyul Illéshez, hogy tekintett az ő szolgájára? Szerintetek visszavonta a szeretetét, vagy nem? Kevésbé szerette őt? Nem. Ugyanúgy szerette. Mit akarok ebből kihangsúlyozni? Hogy amikor bennünket a csüggedés leterít, mert úgy látjuk, hogy még sincs kiút bizonyos dolgokból, amikor úgy érezzük, hogy Isten és ember elhagyott bennünket, ne gondoljuk azt, hogy az Isten haraggal tekint ránk, szánakozva tekint bennünket, és ugyanúgy szerette Illést is, mint amikor tűz robbant az ő imádságára. Igen, bennünket is ugyanígy szeret a csüggett állapotunkban, de ki akar belőle vonni? Illést hogy vonta ki ebből a csüggett állapotából? Hogy? Hogy? Olyan csodálatos, kérdezi. Egyszer csak megszólítja, ugye, amikor már elmenekült minden, kérdez tőle. Mit kérdez Isten Illéstől? Mit csinálsz itt, Illés? Mit csinálsz? Ki küldött téged ide? Miért vagy itt? Csak ennyi. Nem kezdi el szídni, hogy te, hát hogy, semmi. Az Isten velünk is így van. Csak egy kérdés. Miért vagy elcsüggedve? Miért gondolod, hogy nem tudom, értjük? Tehát mit csinálsz itt, Illés? És akkor ő panaszkodik, mondja, hogy igen, mert elhagytak téged, és csak én maradtam meg egyedül, és ugye ömlik belőle a panasz. És Isten mit csinál? Ki emlékszik, hogy az Isten hogy emeli ki őt a csüggedésből? Oda állítja őt ugye egy helyre, és elvonul előtte vihar, tűz, szélvész, és nincs benne az Isten. És utána mit hallunk, mit mondunk? Utána egy halk és szelíd hang hallatszott. Mit akart az Isten megmutatni? Azt akarta neki megmutatni, hogy amikor úgy tűnik, hogy látványos változás van valahol, de mégis visszaesés tapasztalható, ne gondoljuk, hogy az Isten utána nem működik tovább a halk és szelíd hangján. Még utána is fáradozott a népért, amíg igazából egy felemelkedés be tudott következni. És mit mondott el Illésnek? Hogy igen, elmondja, hogy igen, itt jön egy döbbenetes szakasz. Azt mondja, hogy menj el. Bocsánat. Azt mondja, hogy menj el. Tehát miután ez a jelenet vége van, azt mondja, hogy menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaszkuszba, és mikor odajutsz, kenjed királyá hazáért Szíriában. És a Jéhut, a Nimsi fiát kenjed királya Izraelben, és Elizeust, az Abel-Méholabeli Sáfát fiát pedig kenjed prófétának a te helyedbe. Milyen megoldás ez? Ez milyen vígasz? Vagy mit akart ezzel az úr elmondani? Olyan királyokat kellett neki felkenni, vagy legalábbis ugye, hogy kik lesznek? Akik kegyetlenül bánnak Isten népével. kegyetlenül. Tehát még több csapás kellett a népnek. És ugyanakkor viszont Elízeus prófétát föl kellett kenni önmaga helyébe. És mit mond? És lesz, hogy aki megmenekül a Hazael fegyverétől, azt Jéhu öli meg. És aki megmenekül a Jéhu fegyverétől, azt Elízeus öli meg. Mit jelent ez? Ugye, megmenekül a fegyvertől Elízeus. Hát Elízeus kitört meg. Elízeust egyébként hogy hívjuk? Ő a békesség prófétája. Ugye, ez a békesség kitört meg senkit. De mit mond? Ha a csapások jön egyik a másik után, a népre nehezedik. De hogyha nem öli meg mit, milyen értelemben? Az énjét, a bűnt nem öli meg benne, akkor majd jön Elízeus, a békesség prófétája, aki tovább fárad a népért. És micsoda csodálatos felemelkedés van utána, ugye Elízeus próféta idejében. Tehát ne gondoljuk azt, hogyha mi egy helyzetben nem tudtunk változást elérni komoly imádsággal, ne gondoljuk azt, hogy az Istennek nincsenek más eszközei, akik tovább végzik a munkát, és tovább folytatják azt a munkát. Igen, Istennek megvannak a maga eszközei, és milyen hatalmas nagy tanulság a mi számunkra. Óriási tanulság az a mi számunkra, hogy a legelcsüggesztőbb körülmények között se adjuk fel a hitet, akármennyire is kilátástalannak látszik a helyzet. Kívülről szeretnék egy idézetet mondani, annyira szeretem ezt az idézetet. A hit cselekedete nyugodt lélekkel megbízni Istenben, a legsötétebb órákban, akármilyen vihar verten is azt tudni, hogy a mennyei atyánk áll a kormánynál. És jön egy mondat, egyedül a hit szeme tud túllátni az idő és érzékek valóságán. Egyedül a hit szeme tud túllátni az idő és érzékek világán. Csak a hit szemünkkel láthatjuk, lehet, hogy minden omlik össze körülöttünk. De az Isten kezében vannak a dolgok. Nem feledkezik meg a mi imádságainkról. És meg lesz ennek majd a maga idejében a megfelelő gyümölcse. És látszólag nincs kiszolgáltatottabb ember, aki úgy érzi, hogy semmit nem tud már tenni, nincsenek eszközök a kezében. De mégis ő a legyőzhetetlen. Miért? Mert az isteni ígéret igen és ámen. Az imája meghallgatásra talál, és az Isten tovább viszi az ő ügyét. És befejezésül egy idézetet szeretnék felolvasni végső tanulságképpen. Ez az idézet a következőképpen hangzik. Amit Isten, talán még egy mondatot is előtte olvasok, ez már tényleg a befejező idézet lesz. Illés miközben imádkozott, hitével megragadta a menny ígéretét, és rendíthetetlenül imádkozott addig, amíg Isten nem válaszolt könyörgésére. Nem várt addig, amíg minden bizonyította, hogy Isten meghallgatta. A menny támogatásának legkisebb jelére is kész volt mindent vállalni. És most figyeljük, amit Isten segítségével Illés meg tudott tenni, azt mindenki megteheti abban a szolgálatban, amelyet Isten művében kapott. Ilyen hitre van szükség ma a világon. Hitre, amely belekapaszkodik Isten igéje ígéreteibe, és nem tágít, amíg a menny meg nem hallgatja. És utána figyeljük a záró mondatot, amit még felolvasok, ezt kívülről tudom, annyira gyönyörű. Jákob kitartó hitével és Illés rendíthetetlen kitartásával mondhatjuk el kéréseinket az atyának, igényelve mindazt, amit megígért. És az utolsó mondat, trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Nem döbbenetes egy mondat? Jákob hitével, Illés kitartásával mondjuk el, és igényeljük mindazt, amit az Isten megígért. Miért? A trónja méltósága múlik szava teljesedésén. Olyan nincs, hogy az Isten az ő ígéretét ne váltaná be. Egyedül mi lehetünk gátjai az ima meghallgatásnak. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi Illéshez hasonló lelkülettel tudjunk rendelkezni. Imádkozzunk ezért az Illés lelkéért és erejéért, és akkor az Isten velünk és általunk is hatalmas dolgokat fog tudni majd cselekedni. És senki nem mondja azt, hogy én már idős vagyok, hogy én már mit tudok tenni. Mert majd később fogjuk az örökké valóságban meglátni, hogy esetleg idős korunkban is, de a szomszédnak tudtunk három szót mondani, és ki tudja, hogy az hogy érlelődött be később az életébe. Értjük? Nincs olyan, hogy egy ember, egy hívő ember, amíg él, ne tudna valamit tenni. És a legtöbb, amit tenni tud, a kitartó, álhatatos buzgó imádság. És ezt a lelkületet kívánom mindannyiunknak. Amen.